egyértelmű, hogy megvan. Nyilván a gyógyításra való vágy az megvan az emberben, hogyha egy ilyen szakmát választ, viszont nálam nagyon erőteljesen megjelent az is, hogy van egy családi vállalkozás, ami egy érték, amit anyukám és apukám közösen hoztak létre, és hogy én azt nagyon szeretném továbbvinni, és esetleg egy következő szintre emelni. És mivel éreztem magamban, hogy megvannak erre a képességeim, ezért számomra ezért volt egyértelmű, hogy ezt a képzést választom.
Mesélj nekem arról, hogy az állatokkal való kapcsolatodon milyen különös és szép élményeid voltak.
Hát rengeteg ilyen élményt tudnék felsorolni, mert mióta eszemet tudom, azóta kutyánk és macskánk mindig volt. Nagyon különleges kis lények, és nálunk igazi családtagok. Korábban voltak szárkásszőrű tacskóink, viszont ők sajnos már megöregedtek és elpusztultak. Viszont most jelenleg van összesen 10 kutyusunk.
10 darab?
Igen, ebből nyilván 5-7 a tanyán található, akik így az állatok körül vannak. Nagyon, nagyon nagy segítség egy tanyán az, hogy vannak kutyák. Viszont a háznál is van 3 kutyusunk, akik mind befogadott kutyusok, és nekik a befogadásuknak a történetei nagyon, nagyon érdekesek. Az egyik őjük, őt Mazsolának hívják, őt édesanyám az erdőben sétáláskor egy faudúban talált, ahol valószínűleg ott hagyta őt az anyukája, és őt hát több hétig kellett etetni, kedveskedni neki, mire elfogadta így az emberi társaságot, viszont azóta elmondhatom, hogy nagyon jó dolga van, és hát éppen, hogy nem az ágyban alszik. Úgyhogy ő az egyik kutyusunk, a másik őt Batinak hívják, ő vele van a legérdekesebb történet. Őt az utcánk elején sajnos kidobták, egy 7 éves korgi keverék kislánykutyáról van szó, és mi nem tudtuk, hogy őt hogy hívják, vagy hogy ő mi a múltja, viszont anyukám elkapta, behozta a kertbe, és onnantól kezdve a többi kutya is elfogadta, valószínűleg azért, mert már az utcán találkoztak vele, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy leolvastuk a csípjét, és láttuk, hogy mi a neve, és az volt a neve, hogy Bati. Ami azért érdekes, mert az én húgom, 10 év van a húgom és a bátyám között, és a húgom nem tudta sokáig kimondani azt, hogy bátyus, és Batinak hívta a bátyámat egész életében. És nálunk az a bátyám beceneve, ő most 27 éves lesz, hogy Bati, és ezt a kiskutyát úgy hívják, hogy Bati. És ez egy ilyen nagyon, nagyon különös élmény volt, hogy nekünk egyébként szeretünk vitorlázni, és a családunknak van egy hajója, és még a hajónknak is az a neve, hogy Bati. A bátyám után, mivel ő volt az első, aki elkezdett vitorlázni a családban. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szívemnek kedves történet.
Ezek a befogadott kutyák meg, hogy milyen hasonlóságot fedeztek fel a többi kutyához képest, mennyivel jobban ragaszkodik hozzátok, mennyivel több szeretetet kaptok tőlem, kaptok ezeknek, akik úgy kerültek ilyen különleges körülmények között, ilyen sanyarú helyzetből hozzátok. Lehet ezt érezni, hogy jobban ragaszkodik hozzád például?
Igen, nagyon, nagyon lehet érezni, és az, hogy soha nem jut eszükbe az, hogy megszökjenek tőlünk például, vagy azt nagyon lehet látni rajtuk, hogy iszonyú hálásak azért, hogy ők ilyen jó sorsba kerültek. Úgyhogy én érzem a különbséget, de aztán lehet, hogy valaki azt mondja, hogy nincs igazam, de én érzem határozottan.
Érzed.
Igen, nagyon, nagyon különös kis érzelmi világgal rendelkeznek szerintem az állatok. És nagyon sokszor, nagyon sok olyan dolog van például, amikor az embernek rosszabb hangulata van, vagy amikor tudja, hogy egy hosszabb utazásra készül, akkor ilyenkor határozottan érezhető az, hogy a kutya is érzi azt, hogy ez meg fog történni, ez az esemény. Tehát nálunk például egy utazás előtt befészkálnak, és ilyen távolságtartóvá válnak, mint ahogyha kicsit megsértődnének, hogy őket itthon hagyjuk. Vagy például, hogyha mi elmegyünk otthonról, ők addig nem esznek, tartalékolnak, várnak minket. Nagyon sok ilyen élményem volt, amikor így megdöbbentem.
És a 10 kutya közül melyik a kedvenced? És hogy hívják?
Nincsen kedvencem.
Nincs kedvencem?
Nincsen kedvencem, mindegyiket nagyon
szeretem. Van olyan kutya, amikor mész hazavár, vár téged? Érzed, hogy
Igen, ez a Bati nevű kutya, akit legutóbb fogadtunk örökbe, ez a korgi keverék, ő mindig nagyon vár minket, és hangos huhogással köszönt. Már amikor az utcába vagyok az autóval,
Mári.
akkor ő érzi, hogy érkezem, és elkezd huhogni.
Van-e még, amit ugye elmondaná a szíved szerint, ami kifakadna belőled most így az állatokkal kapcsolatban?
Talán az, hogy ha bárki is gondolkozik ezen a pályán, vagy bárki ezen a pályán van, és el van bizonytalanodva, hogy ő neki ez most való, vagy nem való, vagy jó lesz ebben, akkor én őt biztatom arra, hogy nézzen körbe, hogy mi mindent lehet a mi szakmánkkal csinálni, mivel én azt gondolom, hogy nem csak az állatokért vagyunk felelősek, hanem az egész népességünkért, hiszen rengeteg népegészségügyi témában és problémában nagy szerepe van az állatorvoslásnak és a járványvédelemben, a biobiztonságban, úgyhogy nagyon-nagyon széles ez a skála szerintem, amin mi mozgunk.
Nagyon szépen köszönöm, gyönyörű befejezése ennek a beszélgetésnek. Nándorfi Zsófival Meskó Bánk beszélgetett.
Végül hallgassuk meg a másik fiatalt, Nagy Dominiket. Mai beszélgető társamat az édesanyja révén ismertem meg, illetve csak a hírét elsősorban, és roppant izgalmasnak találtam, amivel foglalkozik. Amire szóba került, az a lovak voltak, és úgy tudom, hogy a lovakkal indult az élete, és valahova errefelé is tart. De hogy ez hogy alakult, arról meséljen ő maga. Nagy Dominika vendégem, köszönöm szeretettel.
Üdvözlöm, meg a hallgatókat is üdvözlöm. Alapvetően 2 éves korom környékén indult ez a lószeretet. Igazából nagyon egyszerűen történt a dolog, fölraktak a lóhátára, ott vittek körbe, azt hiszem, Badacsonyban, pónilovon, és nagyon nehezen lehetett leszedni a lóhátáról. És akkor innen indult a szerelem része, aztán ez kitornyosodott abban, hogy most már lovasedzőként, lótrénerként, kiképzőként foglalkozom a hétköznapi életben. Illetve
ezek szerint végzett is?
Van TFN, tehát a Testnevelési Egyetemen végzett sportedzőim, és illetve van egy kiegészítő, ami a Magyar Lovasszövetség által elismert regisztrációs edzői vizsga, ami igazából külön ad felhatalmazást arra, hogy a versenysportban edzőként foglalkozhatok, illetve a tanítványaim indulhatnak hivatalos versenyeken.
De versenyeken ön is indult?
Versenyeken én is indultam a saját képzésű és saját lovammal. Egy lipicei ló, Szilvásváradra az állami ménesgazdaságból vásároltam, és vele versenyeztem korosztályos versenyszámokban, ami azt jelenti, hogy nem az én korosztályom, hanem a lónak a korosztályát vették figyelembe, tehát a 4 évesek, 5 évesek és 6 évesek között indultam vele, és akkor treníroztam szépen 4 éves korától kezdve, és akkor elindultunk a versenyzések világába, aztán hát másképpen alakult az életem, a munka, elvégeztem ugye ez idő alatt már a Gödöli Agráregyetemet, mint okleveles agrármérnök, ez a régi rendszerből visszahozott 5 éves osztatlan képzés.
Ugye
az azt jelenti, hogy ugye az alapképzés, illetve a mesterképzés ez egybe van vonva, tehát nincsen közte szünet, hanem egybe 5 évig tartják, ugye, és a végén mesterdiplomát kap az illető. Ez ugye, azt hiszem, egy ilyen 8-9 évre ki volt vezetve a mezőgazdasági egyetemek képzési listájából az agrármérnök képzés. És akkor vissza lett hozva, én meg az első évfolyam voltam, aki ugye újra tanulhatta ezt, hogy ezen a szakon végezheted.
És úgy is dolgozik, mint agrármérnök?
Jelen pillanatban igen, visszadolgozom a most már Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemnek hívják, ugye ez ex úgy hívták, hogy Szent István Egyetem, és ennek a Gödöllői kampuszán vagyok az Állattenyésztés Tudományi Intézetekben egyetemi tanársegéd. Ez a pozíció azért van, mert a PhD végzésem még nincsen meg, tehát jelen pillanatban így tudnak foglalkoztatni engem ott.
És maradt mellette a lovarda?
Maradt mellette a lovasedzések tartás, ugye a saját tanítványoknak, akik a saját lovaikkal versenyeznek, és eléggé, én úgy gondolom, hogy eredményesek, nyilván lehet még hova fejlődni, meg még többet, de hát próbálkozunk, amennyire lehet.
De voltak azért kis kitérők is a munkahelyét illetően?
Volt jó pár kitérő, így hát nevezhetjük munkának, de nem munka, mert nekem a Gödöllői Egyetem sem effektíven munka, hanem egy lehetőség arra, hogy azt, amit eddig tanultam, vagy eddig csináltam, azt átadhassam másoknak tudás formájában, illetve ezt elmondhassam. Tehát én ott, mint említettem, Állattenyésztés Tudományi Intézet, tehát lótartás technológia, lótenyésztés, illetve ilyen mellék ágon, de az is egy fővonulat, a gyepgazdálkodás, gyeptermesztés, legelő, legeltetési rendszerek és ilyenekben.
És mi vitte az agrárium felé?
Én állatorvos szerettem volna lenni gyerekkorom óta, és a gimnáziumi érettségi halmozás folyamatába léptem bele. Hát ugye elég magasak voltak a pontszámok, és hát már akkor sem, ez hát úgy 12 évvel ezelőtt volt ez a pillanat, amikor az érettségi ajtajában álltam, és nem sikerült 2 évig, és akkor a 3. évnél újraindult ez az agrárképzés, és akkor azt mondtam, hogy jó, állatorvosi első helyen, és akkor majd egy 2., 3. helyen meg akkor az agrármérnök, és hát az állatorvosi nem sikerült, és akkor azt mondtam, hogy most már több évet nem várok, inkább elkezdek valamit, és akkor így kerültem végül is agrármérnök irányba, de most jelen pillanatban azért 30 évesen elkezdtem az állatorvosi egyetemet, és akkor most ezt csinálom én is, mint másodéves.
Ahogy így kivettem, azért az agrármérnöki munkájába is igen csak a lovak felé irányult.
Igen.
Tehát ez a legeltetés, a többi vonal az már...
Igen, igen, meg hát ugye a végzésem után én egy cégcsoportnál dolgoztam, a Tolnagrónál, és az is igazából állatorvosi gyógyszerek, eszközök, műszereknek a forgalmazásával foglalkozott. Ott is igyekeztem azért a lovas praxisok felé nyitni, velük jobban tudtam kapcsolódni, mivel hogy a előzmény életeim alapján ugye jobban szót értettem a lovas állatorvosokkal, mint mondjuk a kisállatosokkal, tehát ott több sales üzletet tudtam én is kötni velük. Tehát elég sok irány volt azért itt. De ez nem tartott sokáig azért a sales területi képviselő történet.
Mert hát egy kicsit a kapcsolatokat nem árt ott építeni tulajdonképpen.
Hát, igen, végső soron amúgy egy nagyon kedves állatorvos csapat, akik folyamatos partnereim voltak, és nálam vásároltak nagyon sok mindent, ők győztek meg arról, hogy végül is amúgy kezdjem már el ezt az állatorvosi egyetemet, hát már úgy is ezt akartam csinálni. Én nagyon pesszimista voltam azért az elején, mert mondtam, hogy hát most már azért így 28-29 évesen már lehet inkább megnyugszom, és akkor dolgozom, de van egy ösztöndíj program most az állatorvosi egyetemen, ami lehetővé teszi, hogy az állami ösztöndíjas fél évek finanszírozásán túl, ez az ösztöndíj program lehetővé teszi azt, hogy önköltséges, de mégiscsak az állatorvosi egyetem finanszírozza nekem ezt a képzést. Tehát így nekem nem kerül effektíve semmibe, csak egy-két dolgot kellett vállalni. Úgyhogy a Búzai utcai állatorvosi rendelőnek innen is köszönöm, hogy belerugdostak ebbe az irányba, és akkor elkezdtettem.
És még az is lehet, hogy ott fog kikötni.
Vissza a rendelőbe? Igen, lehetséges, de hát ugye a kritérium ugye ennek az ösztöndíj programnak az, hogy vállaltam, hogy haszonállatokkal fogok foglalkozni utána 10 évig minimum, de hát ugye a lovak pont beletartoznak most már ebbe a halmazba, úgyhogy igazából lóállatorvosként nyugodtan tevékenykedhetek, és akkor az ösztöndíj program is
megvalósul. És a terveiben mi szerepel, hogy terepet járni, és úgy az állatokkal foglalkozni, vagy egy rendelő?
Valahol a kettő között, de most nagyon az utóbbi időben elkezdtem nyitni az ilyen élelmiszerbiztonság irányába is, azt is érdekesnek tartom, de mindenféleképpen szerintem a terep munka.
Na most ez azt jelenti, hogy mivel táplálják az állatokat, mennyire egészségesen?
Nem, ugye az állatorvosnak az egy nagyon sokrétű hivatás. Azon kívül, hogy gyógyítással foglalkozik, ugye minden, ami az állatok, állattenyésztés, állattartás, állattartó telepeknek az engedélyezésében, mindenhol állatorvosok vannak jelen, így az élelmiszer biztonságban és az élelmiszer higiéniában is állatorvosoknak van fémjelezve ugye a munkája, tehát a humán étkeztetés az az állatorvostól indul el, és ez is egy szerintem egy izgalmas terület.
De ez azt jelenti, hogy ne legyenek teletlenül antibiotikummal az
például,
állatok?
Igen, tehát az antibiotikum rezisztenciának a csökkentése, az állatjólétnek a betartatása telepekkel, a fejlesztések, a fertőzések elkerülése, a jobb minőségű állati termékek előállítása, tehát ami ugye végső soron majd a humán területen ugye az asztalra kerül és megesszük, azt igyekeznek azért most már az állatorvosok nagyon hatványozottan jobb minőségűvé tenni.
Tehát ez már messze nem az, amit az ember irodalomba olvasott, a vidéki állatorvosok
hát
szerepe.
Hát nem. Igen, tehát sokat változott onnan, hogy a ivartalanítás, a sertéstelepeken, ugye a kanoknak, meg a bázis oltásoknak a beadása, ez már azért eléggé kiterjedt, és nagyon sok irányba el tud menni egy állatorvos most már.
Hát ez akkor különböző kutatási területeket is fölvet.
Persze.
És érdekli a kutatási terület, vagy kizárólag az állatokkal, effektív az állatokkal szeretne foglalkozni?
Hát ez nagyon jó kérdés. Valahol még úgy bérleg ez a dolog bennem. Én inkább azt gondolom, hogy az állatgyógyászat az, ami jobban érdekel, de nem zárkózom el, mivel hogy nagyjából eddig is lehetett hallani, hogy azért sok mindenbe részt vettem, és sok mindent elkezdtem és csináltam. Nem zárkózom el sose a lehetőségek elől.
Ez olyan gondolom, mint a humán orvosi területen, hogy ahogy tanulnak a diákok, akkor azt szerint változik, hogy most éppen sebész akar lenni, vagy bőrgyógyász, vagy akár
így van. Így van, igen, igen. Tehát itt ugye az állatorvos nem ebben az irányban is elmer, mondjuk egy kis állatpraxisban teljesen bevett dolog az, hogy csontsebész lesz, vagy csak ortopéd, vagy lágysebészettel foglalkozik, vagy csak a rendelési dolgokat intézi, az oltások, vérvételek, stb. De alapvetően ugye ez még kitágul azzal, hogy ugye az élelmiszer biztonságban is ugye tudnak dolgozni az állatorvosok.
Ezt nem is gondoltam, hogy ennyire szakosodnak az állatorvosok is.
Hát a szakosodás az így effektíven nincsen meg. Ami működik nálunk, az ez a szakállatorvosi, de az nem mondja magával, én úgy tudom, hogy más területen nem dolgozhat. Tehát van egy plusz képzési lehetőség, vagy egy plusz vizsga az egyetemi évek után. Még egyszer mondom, tehát a szakállatorvosi, ott lehet haszonállatra specializálódni, lógyógyászatra, kisállat, egzotikus állat, de ezen kívül bármikor dönthet úgy, hogy beül a minisztériumba, vagy a hivatalba, és akkor az élelmiszer agrár területeken bármikor dolgozhat ugyanúgy. Területi képviselőként is dolgozhat állatorvos, tehát hogy igazából bármi, ami az állatokkal kapcsolatos, abban ott van mindig egy állatorvos.
De ön számára viszont azt jelenti, hogy minden, ami a ló körül forog.
Igen. Igen, körülbelül ezt jelenti.
De azért mellette vannak egyéb csapások is az életében.
Igen, hogy egy kicsit magamról is még többet elmondjak. Tehát én elvégeztem 10 pár évesen a Sütőnikő modelliskolát. Nem dolgozom ebben, nem is volt nagyon sok munkám, mint modell, de utána ott maradtam a Enikő mellett, és az iskolában voltam színpadi mozgás tanár, tánctanár, tehát ezeket az órákat, amiket, vagy színészmesterség órákon vettem részt, és azokat tanítottam ott a éppen modell irányba érdeklődőknek, és ez azért egy 7-8 évet kivett az életből, vagy az
De
életemben kitöltötte.
Honnan volt tudása, vagy képzettsége, vagy ösztönből mentek ezek?
Hát, és akkor most visszacsatolok még egyel korábbra, én 6 évesen elkezdtem karatézni, abban versenyszerűen sportoltam, én világbajnok 3. helyezést értem el küzdősportban, karatéban, és hát ennél az oknál fogva úgy gondolom, meg hát az akkori mesteremnek a kemény hozzáállása az, ami ahhoz vezetett, hogy igazából amit látok, azt le tudom utánozni. Tehát a testkoordinációm azt nagyon fejlesztette a mesterünk akkoriban. Tehát fontos volt például a versenyzőknél heti rendszerességű erősítő edzések benne voltak, akkor külön csak a mozgásformáknak a gyakorlása, és akkor ezen kívül volt ugye a küzdelem része, amiben ugye én is versenyeztem nagyon sokat. Országos bajnokságok, külföldön, Ausztriában, Romániában, Szlovéniában, tehát ezeken a helyeken én megfordultam versenyzésbe, illetve mondom a világbajnokságon.
És párhuzamosan volt a díjlovaglás is?
Igen. Ott a versenyzés akkoriban nem, de a lovaglás meg volt, mint kikapcsolódás.
Nem, most én a versenyzésre gondoltam.
A versenyzés az nem. Szóval. Tehát ott volt egy átfedés. Én ilyen 20 éves, 22 éves korom körül abba hagytam a karatézást, akkor már volt saját tervem is, amit kaptam az edzőm, tehát a mesteremtől, és akkor ott váltott ez az egész történet. Hát most gyorsan fejben számolok, hogy hány éve van meg a saját lovam, úgy 6 éve van meg, tehát akkor 24, igen.
Tehát ott... két lókorszak között volt, igen, egy kis karate.
Volt egy kis karate versenyzés, igen, igen, igen. És akkor ott váltott a lovas versenyzés. Tehát amikor meglett a sajátom, akkor kezdtem el igazán versenyezni.
Visszakanyarodva, hogy ezt értem, hogy a mozdulatokat le tudja utánozni, igen. De ugye a színpadi mozgást azt színházba járásra szerezte, vagy ösztönösen jött?
Erre nem tudok válaszolni, sajnos akkor is kérdeztem nagyon sokszor magamtól. Édesapám volt az, aki break táncolt fiatal korában, meg Michael Jackson tánc mozdulatokat nagyon kente vágta, és szerintem ő tanította arra, hogy a zenének az ütemezettsége, hogyan számolom, hogyan tanítom, hogyan magyarázom el, meg autodidakta jött. Tehát ott volt nálunk a modelliskolában egy koreográfus, volt egy nagyon Isten nyugasztalja, Rajnai László, ő például cirkuszban végzett, szakember volt, pantomimet tanított, ő is nagyon sokat adott ahhoz, hogy mi ott tudjunk dolgozni, és az oktatás részét el tudjuk végezni. És akkor is szépen megtanulja az ember, hogy hogyan tudja ezt átadni. Elmentünk fellépésekre, divatbemutatókra, show műsorokat csináltunk, és akkor így bele igazodik ebbe az ember.
Elképesztő. És a miért lett vége?
Hát felnőttem. Nem. Úgy láttam, hogy, és már szerintem az Enikő is úgy látta, hogy lecsengőben van ez a modelliskola dolog, és akkor is szépen kieveztünk erről a történetről, és én még előbb eljöttem onnan. Ugye az egyetem indult, akkor már inkább azzal foglalkoztam, ez már nem volt annyira prioritás, és akkor úgy félvizen megmaradtak az ilyen kiemelt statiszta munkák, mint táncosként is dolgoztam különböző műsorokban. Az RTL klubban is nagyon sokszor voltam háttér, meg kiemelt háttér, meg nem tudom én, mellékszerepekben tudtam részt venni, de ezek munkák voltak. Ugye az egyetemi létet próbáltam, amennyire lehet, ugye a lovas edzéseken kívül kiegészíteni.
Hány órából áll önnek egy nap?
Hát 24, mint mindenkinek, csak ezt igyekszem jól beosztani.
Fantasztikus.
Hozzáteszem, erre szerintem ez a legjobb korszak, amikor az emberi 13-25 év kor között van. Itt szerintem határtalan a lehetőség, határtalan igazából az embernek az energia mennyiség, amit tud használni, és...
Hát de ki, és, hogy jól tudja kihasználni,
mert hogy jól tudja, igen, jól tudja kihasználni, és nyilvánvalóan nem felejthetem el én se azt, hogy azért ez van egy háttér, amit lehetővé tette ezt, itt gondolok a családi háttérre, hogy azért természetesen ez nem adatik meg mindenkinek az a lehetőség, hogy ennyi mindenben el tudja kezdeni magát. De azért azt hozzá kell tennem, hogy sok-sok-sok segítséget kaptam máshonnan is. Nagyon sok mindenre van lehetősége szerintem az embernek, hogyha él vele, vagy akar vele élni. Úgyhogy én ezt tudom elmondani az én saját életem tapasztalatából, és hát még nincs vége. Hát. Tehát még van, és... Tehát azért a realitások talaján azért nyilvánvalóan az embernek nagyon sok mindent ki kell próbálni, meg kell csinálni, de azért az állatorvosi képzés, az állatorvosi egyetem, tehát az nagyon sok energiát elvesz az embertől, és nagyon sok időt elvesz, amit tanulásra kell fordítani, és nyilvánvalóan ezzel én is szembesülök, és azért az utóbbi időben nekem is realizálnom kell azt, hogy el kell dönteni, hogy mi az irány, arra kell nagyobb hangsúlyt fektetni, nekem most az állatorvoslás, tehát minden más, ami kivesz, azt sajnos nem lehet megengedni. Tehát csak olyan programok, csak olyan hobbik maradhatnak meg, amik feltöltik az embert, és ezért van most az, hogy effektíve a versenyzés, a lovas versenyzés az parkolópályán van, minden egyéb plusz foglaltságok azok elmaradnak, és akkor marad a tanulás, illetve egy ilyen feltöltődés szinten megmaradnak a lovak, illetve az edzéstartások, tehát a munka az munka. Igen, tehát nem könnyű. Nem könnyű. Igyekszem mindig mindenre nyitott lenni, de az alap, az, ami az egész életemet végigvitte, az az állatoknak a szeretete, a lovak, és nagyon remélem, hogy ez fogja majd később is kitölteni a mindennapjaimat.
Kívánom, hogy minden vágya így teljesüljön, köszönöm. És nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagy Dominik volt a vendégem, Kéri Júli volt a beszélgetőtárs. Ezzel végéhez értünk mai magazinunknak. Ezt az adásunkat mához két hétre, ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten szerdán 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Az egyes interjúk külön is megjelennek a CV Rádió Facebook oldalán, de hallgathatnak minket podcast oldalunkon is. Ennek címe cba.media/60-túl. A mai magazin készítői voltak Meskóvánk, Torda Judit. Nevükben is elköszön a mai szerkesztő, Kéri Juli. Legközelebb új adással 4 hét múlva, május 23-án jelentkezünk. A viszonthallásra.
Egy korábbi sunk ismétlését hallották.